Ez a Sportvilág.
Edzőkeringő felcsúttól Debrecenen át Csíkszeredáig. Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencvárostól. Bomba meglepetés, kiesett a világ első a Roland Garroson. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
Sportvilág.
Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. A 29 éves Stefan Gartenmann az FTC színeiben összesen 64 mérkőzést játszott, és 5 gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa Liga 8-at döntős csapatnak is. Gróf Dávid Dibusz Dénes sérülései miatt rendszeresen tagja volt az idényben a Ferencváros kezdőcsapatának, ám 50 zöldfehérben lejátszott mérkőzést követően távozik a klub kötelékétől. A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén bejelentette, hogy szerződtette az ukrán válogatott támadó középpályást, Alexander Zubkovot. A 29 éves futballista, aki korábban a Ferencvárossal a Bajnokok Ligájában is szerepelt, a török Trabzonsporttól érkezett, és 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá új klubjával. A debreceni VSC az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú motor Lublin szakmai stábjától érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is, az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Az edzőváltásról a debreceniek sportigazgatója Bogdán Ádám nyilatkozott.
Elég alaposan körbejártuk a témát, és nagyon sok edzővel beszélgettem. Nyilván Gertnek vagy olyan helyről jött az ajánlás, amit nagyon komolyan vettem, és rögtön az elején tulajdonképpen megvolt a szimpátia, és azoknak a pontoknak, amiknek én felállítottam, hogy meg kell felelni egy ember, aznak ő megfelelt. Annak ellenére egyébként, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy tényleg a Debrecennek a kispadjára rengetegen jelentkeztek nagyon jó önéletrajzokkal, annak ellenére azt éreztem, hogy ő a megfelelő ember most ebben a státuszban, úgyhogy nagyon örülök, hogy nálunk folytatja.
Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Megvan a Csíkszereda új vezetőedzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-2026-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a közösségi oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport információját. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. Szabó Istvánnal a Nemzeti Sport Rádió műsorvezetője Balogh Balázs beszélgetett.
Nyilván egy olyan csapatról és egy olyan bajnokságról beszélünk, ami mindenféleképpen kihívás szerintem. Egy nagyon fejlődő, dinamikusan fejlődő klubról beszélünk. Ugye pár éve még itt is a harmadosztályban voltak, majd tavaly előtt feljutottak a másodosztályba, most ugye bent tudtak maradni. Azért ez nem egy könnyű dolog, de mégis megoldották. Úgy gondolom, hogy minimum a romániai futball, vagy a román futball magyar bajnoksága vetekszik, vagy véleményem szerint még lehet, hogy egy kicsit magasabb szinten is áll, mert most nem a Ferencvárosról beszélek, vagy esetleg a Győr, mert ők simán megállnak a helyüket, de azért a többi csapatnak szerintem nehézségeket okoznának. Hát a Csíkszereda pedig ugye mindenki tudja, hogy egy erdélyi város, és hát az külön kihívás, hogy ott azért dolgozni, ahol csak szinte magyar szavakat lehet hallani, úgyhogy ilyen szempontból azért magyar közegbe kerültem. A heti munka alapján nyilván hétvégén megyünk bajnokikra, akkor az már másképpen szól, az egy komoly kihívás számunkra. Ugye, ahogy mondod, ráadásul szerintem nagyon megtisztelő az, hogy egy magyar edzőre gondoltak, ugye nem olyan sok kollega van sajnos külföldön, másik bajnokságban most talán vezetőedzőként a Bozsik jutott fel, ugye Tovén első osztályban, mert gratulálok így telefonon is keresztül, remélem, hogy ő lesz az edző, láttunk erre, meg hallottunk ellenpéldát, hogy főjutó csapatnak ugye nem ez lett, ezt csak így mellékesen mondom, úgyhogy büszkeség tört el engem, meg úgy gondolom, hogy másoknak is így kell gondolkozni erről a feladatról.
Persze, hát ugye több dolgot is szóba hoztál te is, az egyik az, hogy bravúrral maradt bent itt újoncként a Csíkszereda. Azért ezeket a bravúrokat nem könnyű megismételni, de hát azért csináltál te ilyet Kecskeméten is, meg Nyíregyházán is.
Hát igen, köszönöm szépen ezeket a szavakat, nyilván nem én szeretném ezeket elmondani, vagy fölhozni. Mindig tudtam, hogy hol a helyem a ranglétrán, tudtam, hogy mire vállalkozom. nagy feladat volt abból a Kecskemétből egy olyan csapatot faragni, akik ugye másodikak lettünk, majd a következő évben is még hatodikak, erről kevesen beszélnek, pedig szerintem az is egy remek teljesítmény volt, de ami a legnagyobb eredmény szerintem, hogy a magyar labdarúgás számára is tudtunk komoly játékosokat kinevelni, hát abból a csapatból csak gondoljunk bele, hogy a Szalai Ferencvárosnak az egyik meghatározó védője, vagy a Lukács Zsani, ugye most gólkirály lett, Horváth Krisztófel az Újpestbe, Szűcs Kornél, ugye Vojvodina, és akkor most hagyd ne soroljam, hogy a Niki Csertomi, portugál első osztály, azért akárhogy, azért ez egy rendkívül szép teljesítmény természetesen, itt nem csak az én munkám van ebben, vannak itt nevelőedzők, vannak itt korábbi edzőjék is, de hát azért mégiscsak Kecskeméten lettek ők válogatottak.
Két barátságos válogatott mérkőzésre készül a magyar nemzeti 11. Előbb pénteken a finneket fogadja a csapat a Puskás Arénában, majd kedden Kazaksztánnal méri összetudását Debrecenben a Nagyerdei Stadionban. A mai napon Péter Ágoston készített interjúkat a válogatott játékosaival, elsőként a Győrrel nemrégiben bajnoki címet szerző Vitális Milánnal.
Márciusban mindkét válogatott meccsen kulcsszerepet kaptál, és azt gondolom éltél vele. A számok, illetve a közvélemény visszajelzése is egyértelmű volt e tekintetben, de kíváncsi vagyok, hogy te így utólag néhány hónappal később hogyan értékeled, akár az élmény szempontjából, akár a szakma szempontjából.
Élmény szempontjából igazából jobban nem is sikerülhetett volna, hiszen ahogy említette pár játékos vagy a miszter, hogy igazából elértük a célunkat, tehát kapott gól nélkül hoztuk le a két mérkőzést, de azon kívül, hogy nekem sikerült mind a két mérkőzésen kezdőként pályára lépni, az számomra hatalmas megtiszteltetés és hatalmas dolog is. Nagyon bízom benne, hogy tudtam élni a bizalommal, és bízom abban is, hogy ez majd a jövőben csak gyarapodni fog.
Ja, tudjuk róla, hogy egy sokoldalú, univerzális középpályás vagy, és ez bizonyítod is gyakorlatilag hétről hétre. Beszéltél róla ezzel együtt, hogy a válogatottnál talán még több és még részletesebb taktikai utasítást, apróságot, finomságot kapsz. Ezek közül volt-e, vagy van-e azóta akár olyan, ami újdonság neked is?
Igazából összességében hasonló szerepem a csapatban, mint a klubcsapatban. Ugyanakkor itt tényleg szinte minden egyes edzés után kapok tanácsokat, vagy olyan mankót, amivel én is sokkal jobb játékos tudok lenni, illetve taktikailag jobban be tudok illeszkedni még jobban a csapat játékához. Biztos vagyok benne, hogy ennek következtében, vagy ennek köszönhetően én fejlődök itt is, illetve ezt tudom kamatoztatni a klub csapatomban is. Biztos vagyok benne, hogy még nem tökéletes, de azon vagyok, hogy minél könnyebben, jobban és erősebben be tudjak illeszkedni a csapatba.
Az is előkerül rendszerint, hogy az intenzitás foka azért egészen eltérő a magyar bajnokságban és a nemzetközi porondon válogatott meccseken, de engem az érdekelne, hogy ez hol jelentkezik inkább? Mármint, hogy az ellenfelek nyomása, sebessége az, ami más követel meg, vagy mondjuk neked személy szerint az, hogy a Szoboszlai Schäfer tengelyben felvedd azt a tempót, amit ők igényelnének.
Ha ebből induljunk ki, tehát én már edzésen is megtapasztalom azt, hogy például ők a világ legjobb bajnokságaiban jönnek haza a nemzeti csapatba játszani, tehát én már itt érzékelem azért a válogatott edzéseken is, hogy ez már most intenzívebb, mint a saját klub edzéseim, sőt klub meccseim is, de a mérkőzéseken pedig extrán érzékelhető. Említettél pár dolgot, igazából ezekkel egyet tudok érteni. Én azt tudnám kiemelni a legfőképpen, hogy tényleg a gyorsaság, illetve minden szempontból az intenzitás. Meg tudom tapasztalni a válogatott mérkőzések alatt, hogy igen, magyar bajnokok lettünk, ugyanakkor még ennél is van feljebb, bőven, tehát igyekszem olyan szintre majd eljutni, bízom benne, ahol ezt minden nap meg tudom tapasztalni.
Vitális után a Puskás Akadémia kapusa Szaponos Péter nyilatkozott.
Nagyjából 3 héttel ezelőtt Márka Rossz és sajtótájékoztatóan elhangzott egy olyan gondolat, ami talán kívülállóknak hirtelen jöhetett. Úgyhogy többek között azért vagyunk itt, hogy hogy választ kapjunk ennek a pontos hátterére, hiszen azt mondta, hogy lehet, hogy ez az utolsó alkalom, amikor téged meghívnak, és ebből kifolyólag szeretne neked is lehetőséget adni, rivaldafényt adni, mert ő megérdemled. Szóval mi a helyzet, mi a döntés, és mi ennek a háttere?
Hát azt gondolom, hogy itt a legfontosabb szó lehet, úgyhogy bízunk benne, hogy azért lesz még erre alkalom, de beszéltem én is a kapitánnyal, természetesen a fiatalok építése van most már így főszerepbe, azok mellett ugye, hogy a Balázs se fiatalok közé tartozik már. Nyilván szerintem azért, mert kapusok között nagyon jó korban van, tehát a legjobb időszakát éli szerintem. És mellette ugye a két fiatal versenyzőnek is lehetőséget szeretne adni a kapitány arra, hogy megmutatassa magukat itt ugye az edzőtáborokba. Ők vannak most ugye nagyon nagy válaszút előtt vannak ugye mind a kettőnek, hogy egy olyan megoldást tudjanak találni, ahol folyamatosan védeni tudjanak, és ugye lehetőséget tudjanak utána kapni a válogatottba.
Azért valamelyest már önmagában megnyugtató a válaszod, a tekintetben, hogy az ember azt gondolná, hogy kapus poszton azért még az is adott lehetne mondjuk egy-két év akár a válogatottban, hogy itt legyél, meg nyilván a klub pályafutásod is talán még tartogathat érdekes fejezeteket, ezek szerint ezekre nyitott vagy, ha úgy van.
Én bízom benne, hogy azért még jó pár évig tudok játszani. Egy az ugye, hogy én későn kerültem bele a körforgásba, meg mellette azért még mindig elvezem, és azt gondolom, hogy amíg olyan formát, vagy olyan teljesítményt tudok letenni az asztalra, hogy még igény van rám, addig én mindenképp játszani szeretnék.
És most a soron következő két meccs kapcsán, te most mit tudsz, mire készülsz, milyen információkkal láttak el?
Hát ezeket nem szeretném így lelőni, vagy nyilván a kapitány majd tájékoztatja a nagy közönséget, hogy mi a terve. Szerencsére velünk már megbeszélte a forgatókönyvet, úgyhogy mi tudunk elvileg mindent. Innentől kezdve majd várjuk a meccseket.
Oké, minden esetre azt szerintem beszédes, és talán meglepő is, hogy ennyi válogatott játékperce nem feltétlenül borítékolható, vagy törvényszerű az, hogy valakinek szentelnek akár egy ilyen gondolatmenetet is, mint amit Rossi mestertől hallottunk, akár egy ilyen búcsú meccset, ha nem lesz búcsú, akkor annál jobb, majd meglátjuk. Szerinted te mivel érdemelted ezt ki?
Hát nyilván egyelőre úgy készülünk, ahogy a kapitány is említette, hogy búcsú meccsnek állunk neki. Igen, nem feltétlen azt kell mondani, ugye, vagy az jut az embernek az eszébe rólam, hogy 40-50-szeres válogatott a kapus, és akkor többet már nem lesz a nemzeti csapatba meghívva. Ugye 31 évesen kerültem be először a keretbe, akkor is iszonyatosan büszke voltam, és úgy készültem, hogyha ez az egy lesz az utolsó, akkor is büszkeséggel töltött el. Nagyon nagy eredmények tartottam az én saját pályafutásom szempontjából. Szerencsére ennek pontosan 5 éve volt, úgyhogy, és még mindig itt beszélgetünk. Több mint 40 meccsen voltam ugye a keretbe nevezve. Ott tudtam lenni egy Európa-bajnokságon, ahol nagyon kicsit múlott azon, hogy tovább jussunk, de így is hatalmas büszkeséggel töltött el, és egy óriási élmény volt, amit azt gondolom, hogy egy életre nem felejt el az ember.
A pénteki finnek elleni, valamint a keddi Kazaksztán elleni válogatott mérkőzést is az M4 Sporton, valamint a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd. Bronzérmesként végzett a magyar minifutball válogatott a pozsonyi Európa-bajnokságon, miután a szerdai elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
A Spanyolországot elhagyó magyar válogatott kézilabdázó Pergel Andrea Dinamo Bukuresti színeiben kezdi meg a következő idényt. Az entai születésű junior világbajnoki ezüstérmes balátlövő korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2027 nyarán igazolt Logronóba. A balátlövő a felnőtt válogatottban eddig 12 találkozón 20 gólt szerzett. Flavio Cobolli 4 játszmában legyőzte Félix Ozsé Oliasszemet a Roland Garros férfi egyesének negyed döntőjében. Így Grand Slam tornán először jutott be a legjobb 4 közé. Ezzel az is biztossá vált, hogy lesz olasz teniszező a döntőben, hiszen ezen az ágon a másik negyed döntős párharcban két honfitárs, Matteo Berrettini és Matteo Arnaldi méri összetudását. Óriási meglepetésre az előzetesen jóval esélytelenebb orosz Diana Snyder 3 játszmában 3-6, 7-5, 6-0-ra legyőzte az első helyen kiemelt Arina Sabalenkát a francia nyílt teniszbajnokság szerdai negyed döntőjében. Snyder a torna meglepetés emberével, a selejtezőből induló lengyel Maja Halinskával találkozik a csütörtöki elődöntőben, aki a negyeddöntőben a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját győzte le 2 játszmában 7-6, 6-3-ra. A negyeddöntőket követően Virányi Zsolt beszélgetett Szántó Petra a tenisz kommentátorral. Ebből hallgathatnak meg egy részletet.
Búcsúzott a fehér orosz világelső teniszező Sabalenka, pedig az első játszmát 6-3-ra megnyerte, sőt 4-1-re vezetett a második játszmában, de 7-5-re az ellenfél, az orosz Schneider győzött, sőt lelépte Sabalenkát a döntő játszmában 6-0-ra. Hát hogy lehet ezt kommentálni? A meglepetések meglepetése. Szia Petra!
Üdvözlöm a hallgatókat, hát egyelőre én sem találom a szavakat, mert nem feltétlenül ezt terveztem mondani ebben az interjúban. Arra számítottunk, hogy egy óriási lehetőség lesz a világ első Arina Sabalenkának, hogy megszerezze a Roland Garros trófeát, amit tavaly ugye a döntőben nem sikerült megszereznie, de hát ehhez képest pontosan az történt vele, ami egy évvel ezelőtt Świątekkel történt. Akkor az elődöntőben egyébként Sabalenka osztott ki egy 6-0-át Świąteknek, a négyszeres párizsi bajnoknak, most meg Sabalenka kapott egy 6-0-át szett és dupla break előnyből, ami teljesen elképzelhetetlen volt, nagyon szétesett a fehér orosz teniszező, és az az igazság, hogy ez benne van a pakliban, amikor valakin ekkora nyomás van, ekkora teher van, hogy ennyire simán kellene megnyerni egy Grand Slam tornát, de hát ez nem olyan egyszerű a teniszben, és a 2026-os Roland Garros ez egyértelműen bizonyítéka ennek, mind a női táblán, mind pedig a férfi táblán. Azért azt el kell ismerni, hogy a 22 éves Diana Schneider azért egy nagyon tehetséges játékos, nagyon nagy küzdő, és hát abszolút el kell neki ismerni azt, hogy nem adta fel a küzdelmet egy szinte lehetetlennek tűnő helyzetben. A döntő játszmában pedig tényleg gyakorlatilag lemosta a pályáról a világ első Sabalenkát, egy abszolút meglepetés ezen az ágon a női elődöntőben. Szerintem, hogyha 2-3 hete valaki azt mondja, hogy Diana Schneider és Maja Kvalinska fogja játszani az elődöntőt, akkor nagyon sokan pislogtak volna, annál is inkább, mert Maja Kvalinskát tényleg senki nem is ismerte egészen a Roland Garros előttig.
A lengyel teniszező, ahogy elmutattam, a selejtezőből indult, és hát a 100-on kívüli világranglista pozícióval rendelkezett a Roland Garros előtt, mekkorát ugorhat, és hát azért neki is van érdekes története, hiszen ő sem így tervezte, hogy majd Párizsban még az elődöntőben is érdekelt lesz.
Így van, ez azért nagyon nagy meglepetés, hiszen arra számítottunk, hogy a négyszeres Roland Garros bajnok Iga Świątek lesz majd az a lengyel teniszező, aki ott lesz esetleg a legjobb 8, meg a legjobb 4 között. Ehhez képest Kvalinska ugye megnyert 3 selejtezős mérkőzést, aztán az első 3 fordulóban megvert 3 korábbi top 10-es játékost, olyanokat, akik Grand Slam elődöntőben vagy döntőben is szerepeltek, megverte a francia Diane Parryt egészen lenyűgöző teljesítménnyel, és a nála sokkal esélyesebb és rutinosabb Kalinskáját is a negyed döntőben, annak ellenére, hogy 114. a világranglistán, és szerintem nagyon sokat elmond az ő történetéről az a kedves kis momentum, amit még a harmadik fordulós mérkőzése után hallottunk a meccs utáni interjúban, amikor megkérdezte tőle a riporter, hogy örül-e neki, hogy meghosszabbíthatja a párizsi szállását a harmadik hétre is, hiszen ugye ő a selejtező alatt is ott volt már Párizsban az első héten, és így életében először a második héten is szerepelt egy Grand Slam tornán, mire Halinska azt mondta, hogy hát egyrészt reméli, hogy lesz még szállás, szabad szállás Párizsban, másrészt nem tudja, hogy ki tudja fizetni ezt a harmadik heti szállást, és ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy a tenisznek azért van egy másik oldala is, nem csak a csillogás és a nagy pénzdíjak, amiket látunk a nagy sztároknál egy ilyen Grand Slam tornán, hanem látjuk a másik oldalt is most, hogy egy világranglistán 100-on kívüli játékos egész egyszerűen olyan szintű nehézségekbe ütközik, hogy még azt sem feltétlenül engedheti meg magának, hogy 3 héten keresztül fizessen egy szállást egy idegen országban, meg a csapatának a szállását, meg a felszerelést, meg az utazást, stb. És milyen hihetetlen dolog az, hogy egy ilyen profi teniszező életében, aki hát tényleg rengeteg mindent beletett a pályafutásába, egy ilyen hét vagy 2 hét egy Grand Slam tornán milyen szinten gyökeresen megváltoztathatja az életét. Természetesen bejön a legjobb 50-be a világranglistán, de hogyha esetleg megnyeri a tornát Kalinska, akkor innentől kezdve gyakorlatilag világsztárként kell rá tekintenünk, és kiemelt lesz Grand Slam tornákon.
Kalinska és Schneider az egyik elődöntőben, majd holnap a másik ágon pedig ugye az ukrán Marta Kostyuk és Andrejeva pedig orosz. Ez is egy pikáns történet, és hát Kostyuk is azért Svitolina előtt már például Świąteket, akit említett, előtt is búcsúztatta.
Igen, Marta Kostyuk borzasztó jó formában van. Ennek az ágnak az elődöntős párosítása nem olyan nagy meglepetés, még úgy is, hogy Kostyuk egyébként Świąteket búcsúztatta. De ha megnézzük a salakos eredményeket, akkor azt látjuk, hogy Marta Kostyuknál és Mirra Andrejevánál több salakos mérkőzést senki nem nyert a WTA túron ebben a szezonban. Kostyuk egyébként 16 mérkőzés óta veretlen salakon, összességében 17 mérkőzés óta tart a győzelmi sorozata. Ráadásul Andrejevával játszotta a madridi WTA 1000-es torna döntőjét, tehát Andrejeva is nagyszerű teljesítménnyel, nagyszerű mérkőzésekkel, győzelmekkel készült fel a Garrosra. Az ő elődöntőjük az nem meglepetés. Két bomba formában lévő fiatal játékos, akikről az elmúlt években már folyamatosan mondtuk, hogy ott lehetnek majd rendszem elődöntőben, akár döntőben. Most pályafutása során az egyik játékos először döntőt fog játszani, de Kostyuk is borzasztó jó formában van, és Andrejeva is az elmúlt mérkőzések alapján, úgyhogy ez egy óriási kikimérkőzés lehet, annál is inkább, mert ha megnézzük a másikák párosítását, akkor egyértelműnek tűnik, hogy a döntőben majd a Kostyuk Andrejeva mérkőzés győztese lesz a favorit.
Takács Boglárka második helyen végzett 100 méteres síkfutásban a Continental Tour Gold sorozat szerdai finnországi állomásán. A Paavo Nurmi nevét viselő egynapos atlétikai viadalon Kozák Luca szintén érmet szerzett, ő a harmadik helyen zárta a 100 méteres gátfutás versenyszámát. Június 16-án kezdetét veszi a Vívok Európa bajnoksága, múlt hét csütörtökön a kerethirdetés is megtörtént. Idén 5 újonccal vág neki a párbajtőr csapat ennek a kontinens viadalnak. A kerethirdetés után Bockó Gábor szövetségi kapitány a balatonboglári edzőtáborban a kijelölt csapatról Keszi Dórának nyilatkozott.
A férfi párbajtőr válogatott volt az utolsó, aki a ma délelőtt jegyzést befejezte. Itt Bükk Lilitől jött a kérdés oldalról, hogy ez most azért van, mert 18-ak lettek a fiúk csapatban legutóbb. Minek köszönhető, hogy most ők végeztek utoljára?
Nem feltétlen, igazából egy új struktúra van kialakulóban, egy újfajta edzésmódszert szeretnék bevezetni. Egy elég hossza délelőtti program van, amivel több állomáson keresztül megyünk. Valami megterhelő a koncentrációban, a figyelem fenntartásában, és ezért is az egyik legfontosabb, ahogy a versenyen is fontos, viszont egy délután meg lazább lesz nekik, úgyhogy ez a része azért fontos, ugyanúgy 9-kor kezdődünk, mint a versenyek, és folyamatos fókuszt igényel.
Ebben az edzőtáborban is azért vannak külföldi versenyzők, itt a franciák és a németek is, hogy most ismét külföldiekkel készül a csapat.
Ez volt az igény a kardozók részéről, nálunk pár vagy több most csak mi vagyunk. Egy együttműködés, ahogy volt ez márciusban a párbajtőrben az olasz és a franciákkal, most a kardozóknál van ez. Próbáljuk összerakni, amink van, és tanulni egymástól, hogy ott maradjunk a csúcson.
Múlt egy csütörtökön megtörtént a kerethirdetés, ugye őt újonc került a csapatba, kezdjük a hölgyekkel, Spinsz Anna. Az önévét azt gondolom azért nem is kell magyarázni, mert ugye a korosztályos versenyeken nagyon kiemelkedő volt, és fel a csapatba is, amikor bekerült, akkor nagyon könnyen be tudott illeszkedni, és ugye egyéniben is legutóbb szerzett egy Grand Prix ezüstöt. Milyen most ő a csapatban?
Valami tehetséges versenyző, akinek nagyon jól sikerült az átmenet a junior és a felnőtt korosztály között. Szerintem már most a felnőtt EBN-VB-n valamelyik közül szerintem érmes is tud lenni. Reméljük, hogy össze is fog tudni neki ez sikerülni, összejön neki. Csapaton is többször beletvetve, befejező pozícióba is beletvetve, és tisztességesen helyt állt. Egy kis rutint még tud hozzászerezni, egy klasszis versenyző lehet.
Női párbajtőrben Borsodi Emma, ugye tagja volt a Vancouveri ezüstöt szerző csapatnak, illetve most legutóbb ugye Franciaországban hoztak egy bronzérmet. Hogy látod az ő teljesítményét?
Emma berobbant most idén, az előző években azért annyira nem sikerültek nekik a versenyek, inkább hazai versenyeken, de most a nemzetközi szinten is most már jó eredményt tudott elérni. Ő megküzdött a helyéért világkupán, ugye odaért, most már a hazai GP-n is, úgyhogy végre van olyan nemzetközi eredmény, ami mutatja a női párbajtőr erősödését, hogy már nem a hazai versenyek alapján tud valaki válogatott lenni, hanem a nemzetközi világkupa döntőkkel, vagy 16-okkal lehet odaérni, ami szerintem rendkívül fontos.
Női törben két újoncon, Papjanszmin Kollár Anna. Itt is ugye tavaly éppen hasonlóan itt van pontás, hogy kiindul csapatba, kiindul egyéniben. Miért döntöttetek így?
Mindenképpen szeretnénk azt, hogy kipróbálni olyan tehetséges junior fiatalokat, akik a csapat hasznára tudnak lenni. Ebben a felállásban vívtak többször az idején a válogató vagy világkupa versenyeken, és egész jól el tudtak állni. Papjanszmin Isztambulban nagyon jól vívott, nagyon extrát vívott. Bízom benne, hogy ott is továbbiakban, az EB-n is be tudja bizonyítani. Kell egy kis frissítés a csapatnak.
És ezt minden köszönhető, hogy a törözők most nincsenek itt, vagy hogy a három fegyver nem együtt készül?
Hát tavaly is így készültünk a törözők, meg ugye Budapesten vannak egy nemzetközi edzőtáborban, úgyhogy jövő héten már csak a fiúkvárd lesz itt. Mi megyünk föl Budapestre, a Gerevics Aladár sportcsarnokba, úgyhogy ott már velük leszünk együtt.
Köszönöm viszont egyedüli férfiként Dalos Benedek debütál. Ugye talán egy párban Tóth Bertalannal volt a legesélyesebb arra, hogy bekerüljön a három másik versenyt.
Hát inkább a bíró húva, csak ő sérült.
De aminek köszönhető, hogy végül ezért Dalos Benedek került be a
csapatba. Vezetőedző benne látta azt a potenciált, aki csapaton tud friss megújulást adni a csapatnak, egy friss fiatal versenyző, aki az új hullámot képviseli. Bízunk benne, hogy ezt be tudja váltani, és kiegészítve a rutinosabb versenyzőket, hasznos tagja lesz a csapatnak.
Az elmúlt évekkel ellentétben azért szinte most teljes egyetértésben történt meg ez a csapathirdetés. Ez annyira egyértelmű volt, hogy ezek a nevek indulnak majd az Európa-bajnokságon?
Azért a szakmai testületen volt erről polémia és beszélgetés, és szakmai érdekek ütköztetése, átbeszélése, de a végén egységesen így döntöttünk. Látnunk kell azt, hogy kik lehetnek azok a versenyzők, akik ki tudják vívni ezt a kvótát.
Most meg ebben a két hétben mind lehet dolgozni. Mit látsz még hiányosságként?
Nagyon sok mindent már nem lehet. Gyakorlatilag megyünk tovább a világkupa szezonnal. Jobb lett volna egy kisebb pihenőt adni még a versenyzőknek, és külön felkészülni erre. Ez most lendületből megy. Bízom benne, hogy ez a lendület még kitart.
Férfi gardozóink a szokásosnak megfelelően éremért utaznak Franciaországba. Háromszoros olimpiai bajnokunk Szilágyi Áron cifra borókának mondta el, hogyan várja a kontinens viadalt.
Két hónappal ezelőtt csak párbajtőrözőink edzőtáboroztak itt Balatonbogláron, most viszont itt áll mellettem Szilágyi Áron is. Áron, hogy telt ez a 3,5 órás edzés, amit itt lenyomtatok?
Annyi volt? Nem számoltam őszintén, de most
mi
ezt a délületet lenyomtuk.
Néztük itt a 26 fokban, Kim.
Igen, szerencsére egy picit hűvösebb van az életteremben. Jól telt. Itt vannak a franciák, vendégeskednek nálunk, és ez mindig egy kicsit ilyen pezsdítő, üdítő, mert hoznak egy kis új szint az edzésekben, nem csak egymást kell folyamatosan karddal vernünk a páston. Úgyhogy ez most egy kifejezetten vidám, jó hangulatú, de nagyon hasznos hét. Tehát közel vagyunk az Európa-bajnoksághoz, úgyhogy még egy-egy ilyen hosszabb, keményebb edzés belefér, de most már inkább hegyezzük a formát.
Mi a kedvenc részed ezekben az edzőtáborokban? Lesz Balatonbacsoppanás? Nem tudom, mi a személyes preferencia?
Szerintem ahhoz picit hideg a víz, úgyhogy lehet, hogy a lábujjam végét berakom, belépek vele, de maximum ennyi. Meghagyom a bátrabbaknak, fiatalabbaknak. Én nem tudom, kávézgatok, pihenek, olvasgatok. Én nagyon nyugdíjas tempóban élem az életemet itt az edzőtáborban.
Hogy néz ki egy ilyen edzőtábori nap? Ugye láthattuk a reggeli edzést, a kávézásodat is láttam. Már most azért már 12:30 van, hamarosan jön az ebédidő?
Igen. Én most innen egyből ebédelni megyek, utána egy kis délutáni pihenő következik, aztán megjövünk vissza, nem is olyan sokára, 2-3 óra múlva a délutáni edzésre lesz lábmunka, iskolázás, hát megpróbáljuk színesíteni a programot, nem csak vívással, itt a válogatott keretedző, meg itt van az én edzőm is. Este pedig igazából visszamegyünk, vacsorázunk, én a masszőrömhöz csorba rolihoz bevettem magam, hogy javítson meg, rakjon újra össze, hogy a holnapi nap is használható legyek, és akkor indul újra holnap minden előről.
Milyenek a kilátások az Európa-bajnokságra, és milyen az, hogy Dalos Benedek lesz most ott a csapatodatban?
Dalos Benedek most a fiatal feltörekvő, aki most beverekedte magát a csapatba, hát kíváncsian várom, hogy hogyan fogja tudni megvetni a lábát. Most az elmúlt két világkupán velünk volt, kevés szerephez jutott, de lehet, hogy ez könnyen megváltozhat az Európa-bajnokságon, meglátjuk. Várom nagyon a versenyt, mert tavalyról nagyon szép emlékeim vannak, egyéni ezüstérem, csapattal megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy nem azt mondom, hogy védeni megyünk a pontjainkat, de ezekkel a szép, pozitív emlékekkel én nagyon, hogy is mondjam, motiváltam, meg lelkesen vetem bele magam az EB-ben.
És nem csak az EB következik, hanem Hongkongban a világbajnokság. Oda is hasonlóak az elképzelések, majd az EB után kicsit változtattok a dolgokon, annak függvényében, hogy sikerül, vagy már így egyszerre kettőre készültek.
Én próbálok a világbajnokságra még nem gondolni, tehát nem lehet egyszerre egy EB-re, meg egy VB-re is felkészülni, az ember feje összezavarodik. Tehát most az Európa-bajnokság következik, Párizsba utazunk, ott kell helytállni. Hazajövünk, lesz egy szűk hét pihenőnk, amikor vívni nem fogunk, tehát hogy próbálunk regenerálódni fejben is, mentálisan is.
Van arra,
abszolút, igen, hogy átálljunk, hogy most egy nagy versenynek vége van, és következik egy még fontosabb, mert a világbajnokság meg is az év legfontosabb versenye. Igazából nem is értjük, hogy miért van ilyen közel a kettő egymáshoz, az általában a sportágban nem így szokott lenni, de nálunk hagyományosan ez most már évek óta így alakult. De mindegy, ez a feladat, ezekkel megbirkózni, és megpróbálunk ezt ennek minél jobban megfelelni.
Kicsit most így a mentális állapotot említetted, de akkor a fizikális állapotot is említsük meg, hogy csúcsforma közeli állapot, hogy érzed most.
Ilyet nagyon óvatosan mondunk.